Szeretettel köszöntöm Önöket a Bibliai Ünnepek című előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal a nagy engesztelési napról lesz szó. Sorozatunk eddigi részében azokat az ünnepeket tekintettük át, amelyeket Isten adott a zsidó nép számára, és láttuk, hogy ezek az ünnepek az év folyamán minden évben a megváltás nagy eseményeire mutattak előre. Az évi ünnepkör két részből állt, a tavaszi ünnepkörből és az őszi ünnepkörből. Múlt alkalommal eljutottunk az őszi ünnepeknek az első ünnepéhez, a kürdzengés ünnepéhez, és a múltkor áttekintettük azt részletesen, hogy a kürdzengés ünnepének a lényege az volt, hogy felhívta a figyelmet a hamarosan bekövetkező nagy engesztelési napnak az ünnepére. Tehát a kürdzengés erre hívta fel a figyelmet, és a mai alkalommal erről a nagy engesztelési napról fogunk szólni, amire a kürdzengés ünnepe a nép figyelmét előre irányította. Ezzel kapcsolatban, és mindenek előtt szeretnék felolvasni két igét Mózes második könyvéből. Mózes második könyve 25. fejezetéből szeretném először a 8. verset felolvasni. Mózes második könyve 25. fejezetének a 8. verse a következőt mondja. Ebben a Biblia versben az Isten parancsát olvashatjuk Mózeshez. Ezt mondta az Úr Mózesnek a sínai hegyi törvényadás alkalmából, hogy és készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Tehát Isten Mózesnek nem csak a 10 parancsolatot adta át, hanem különböző más rendelkezéseket és utasításokat is adott Mózesnek, és ezek közé tartozott az, hogy az Isten számára egy hajlékot kellett készíteni, szent sátrat, aztán később templomot építettek, tehát az Isten hajlékát el kellett készíteni. És nézzük meg, hogy ugyanebben a fejezetben, a 25. fejezet 40. versében a következőt találjuk. Isten ezt mondja Mózesnek, erre figyelmezteti őt, hogy vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát nem csak ezt mondta Isten, hogy egy templomot építsenek, ugye, ami kezdetben egy szétszedhető és hordozható sátor volt, aztán később kőtemplom lett, nem csak ezt mondta Isten, hanem ezt a templomot pontos utasítás alapján kellett elkészíteni. És ezt a templomot a mennyeinek a mintájára kellett elkészíteni, a mennyben levő templom mintájára, és az Isten ezt megmutatta Mózesnek, és a földi sátor, a földi templom pontosan ennek a mintájára készült. Ennek a templomnak, a földi templomnak a vázatos rajzát a táblán lehet látni. Vázatosan rajzoltam, de a Szentírás egyértelműen elmondja ennek a részleteit, hogy mi hogy nézett ki, mi miből kellett, hogy készüljön, mi milyen méretű volt. Én ilyen mélységig nem szeretnék most ezzel foglalkozni, csak a lényegét szeretném elmondani. Így állok, hogy mindenki lássa a táblát. Tehát az egész, ami a nagy téglalapban szerepel, ugye ez volt maga a földi sátor, ugye ez két nagy részből állt. Volt a pitvar része, ez volt a pitvar rész, és volt a szentély része. A pitvar tulajdonképpen egy bizonyos értelmű kárpittal volt körülvéve, tehát kárpit határolta ezt a területet, és ezen belül itt volt az égő áldozati oltár, és itt volt a mosdómedence. Itt mutatták be az áldozatokat, és ezután itt volt itt van a szentélynek a bejárata, itt volt tulajdonképpen maga a sátor része, és ez a szentély is két részből állt. Az első rész az úgynevezett szent hely, nyillal jelöltem, hogy az első rész szent helynek hívták, és a másik rész, a második rész, a belső rész volt a szentek szentje. A szent helynek három alapvető tárgya volt, az egyik a szent kenyerek asztala, a másik a gyertyatartó és a jó illat tétel oltára. Most a szent helyet a szentek szentjétől egy kárpit, egy függöny választotta el, és ezen a belső részen, a szentek szentjében ott volt a frigyláda. A frigyláda, ami tartalmazta a 10 törvényt, az Isten újjával írt kőtáblákat, azon kívül tartalmazta a mannás korsót és Áron kihajtott vesszejét. Ugye ez emlékeztette végig az izraelitákat az izraeli a pusztai vándorlásra. És a frigyláda felett, a frigyládának a tetején két arany kérub, két arany angyal helyezkedett el, és ami felett volt, tulajdonképpen az Isten dicsőségének a látható jelenléte, a Szent Szekina. Tehát így nézett ki a földi sátor. Ezeknek a részleteiben nem nagyon tudunk ezzel az alkalommal belemenni, mert minden egyes tárgynak megvolt a maga rendeltetése. Most csak annyit hadd mondjak el, hogy minden egyes tárgy és a templomban folyó egész szolgálat a megváltás nagy eseményének a részleteit mutatta be. És minden egyes tárgy, minden egyes szolgálat előre mutatott Jézus Krisztusra, aki a papi és főpapi szolgálatot a valóságban végzi. De a mai alkalommal két részről szeretnék beszélni a sátorral kapcsolatban, mielőtt rátérnénk a nagy engesztelési napra. Meg kell, hogy említsük azt, hogy mi volt tulajdonképpen a legfontosabb része a templomi szolgálatnak. A templomi szolgálatnak az egész szentélyben, az egész szenthely szolgálatának a legfontosabb része a naponkénti bűnért való áldozat volt. Amikor az egyes emberek hozták a bűnért való áldozatot, kívánták elrendezni a bűneiket, és ez a következő módon történt. Elhozta a bűnbánó bűnös az áldozati bárányt, idehozta a pitvarhoz, ott rátette a kezét az áldozati állatnak a fejére, megvallotta a bűnét, és ezzel mintegy áthárította a bűnét az áldozati bárányra, és utána neki saját kezüleg kellett megölni az áldozati bárányt. Az áldozati báránynak a vérét a pap felfogta egy erre alkalmas edénybe, és utána bevitte a szent helybe, és az oltárnak a szarvait megkente vele, ugye ez az oltárnak a négy szegletét jelentette, valamint a kárpitnál hintett a függöny felé, a belső rész felé, a szentek szentje felé a vérből, ugye, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen a bűnbánó bűnös azért hozza az áldozatot, mert ő vétett az isteni törvény ellen, az isteni tíz törvény ellen, az isteni erkölcsi törvény ellen, és ez ugye a frigyládában, a legszentebb részben foglalt helyet a templomban, és ezért itt kint a szentélynél a pap a frigyláda felé hintett, a kárpit felé hintett, és ezzel mint egy jelképesen áthárította a bűnöket, a bűnbánó bűnösnek a bűnét áthárította a szent helyre. Tulajdonképpen ez volt a papi szolgálatnak, a naponkénti szolgálatnak a legdöntőbb része, és így azt lehet mondani, hogy a nép nap mint nap, évről évre, és nap mint nap egész éven keresztül áthárította a bűneit a szentélyre. És nézzük meg ezek után, hogy a nagy engesztelési nap tulajdonképpen mit jelentett. A nagy engesztelési napról Mózes 3. könyve 16. fejezetében és a 23. fejezetében találhatunk leírást. Mózes 3. könyve 16 és 23. fejezetében találunk leírást. Utána később még a papi, meg majd a főpapi szolgálatról is beszélünk részletesen. Most csak azért mondom el, hogy lássuk, hogy milyen szertartást kellett végezni, milyen események történtek a földi templomban. Mózes 3. könyve 16. fejezetéhez lapozzunk. És a következőt látjuk ebben a fejezetben. Itt látjuk végig a 16. fejezetben a nagy engesztelési napnak a leírását, hogy milyen esemény sorozat volt ezen a napon, mi mindent kellett megtenni. Először nézzük meg a 16. fejezetben az első és a második verset. A következőképpen olvasom. És szólt az Úr Mózesnek az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak. És mondta az Úr Mózesnek, szólj a te atyád fiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szent helyre, a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van, hogy meg ne halljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett. Ugye itt az Isten arra az esetre utal, amikor Áronnak két fia, Nádáb és Abihu, valami olyasmit cselekedett, amit az Isten nem parancsolt, és ezért ők vétettek a szentély szolgálata ellen, és ezért az Isten határozott parancsot adott a népnek, határozott parancsot adott a papoknak, a főpapnak, tehát mindenkinek megvolt a maga parancsa, rendelkezés, az isteni rendelkezés, hogy hogy kell végezni ezt a szolgálatot, hogy az valóban jelképezze azt, ami majd a valóságban az új szövetség idején bekövetkezik. És nézzük meg, hogy mit mond itt a második versben. Azt olvassuk, hogy szólj atyád fiainak, Áronnak, hogy ne menjenek be akármikor a szent helyre, a függönyön belül. Tehát nem lehetett akármikor bemenni, mert ugye ott volt az Isten dicsősége, az Isten jelenléte, és akármikor nem mehettek be a templomnak ebbe a legbelső részébe. A papok rendszeresen bementek a szentélynek az első részébe, a szent helybe, hiszen az áldozatokat ott végezték tulajdonképpen a mindennapi szolgálatukat, de a legbelső részre nem lehetett bemenni. De nézzük meg, hogy mikor lehetett, és hogyan lehetett a legbelső részre bemenni. Ezt olvasom a harmadik verstől az ötödikig terjedő versekben. Ezzel menjen be Áron a szent helyre, egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul, és egy kossal égő áldozatul. Gyolcsból készült szent köntöst öltsön magára, és gyolcs lábra való legyen a testén, gyolcs övvel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel, szent ruhák ezek, mossa meg azért a testét vízben, és úgy öltse fel ezeket. Izrael fiainak gyülekezetéből pedig vegyen át két kecskebakot, bűnért való áldozatul, és egy kost, egészen égő áldozatul. Utána még olvasnám a 29. és a 30. vers elejét. Örökké való rendtartás legyen ez nálatok, a 7. hónapban, a hónapnak 10-én sanyargassátok meg magatokat. És a 30. vers eleje, mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítsam titeket, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Tehát azt látjuk ebben a leírásban, hogy a szentek szentjébe, a legbelső részbe évente csak egyszer lehetett bemenni, a 7. hónap 10-én. Ugye a 7. hónap első napján volt a kürtzengés ünnepe, ami felhívta a nép figyelmét a következő engesztelési napra, ami a 7. hó 10-én történt. Tehát egy évben egyszer is csak a főpap léphetett be a templomnak ebbe a legbelső részébe. És mit olvastunk? Hogy kellett a főpapnak belépni a szentek szentjébe? Azt olvassuk, hogy elsősorban bűnért való áldozatot kellett bemutatni, de nem viselhette magán a díszes főpapi öltözékét. Gyolcs öltözékben kellett lennie, ugye ami a papok egyszerű viseletét jelképezte és mutatta, tehát ő nem ölthette magára ekkor a díszes főpapi öltözékét. És így kellett bemenni és elvégezni a nagy engesztelési napnak a cselekedeteit. És nézzük meg ezek után, hogy mi volt a következő feladata. Ezt nem olvasnám el, kicsikét hosszabb szakasz. Itt ebben azt látjuk, hogy mielőtt elvégezhette volna ezt a szolgálatot, a főpapnak először önmagáért kellett bemutatni az áldozatot, ezzel jelképezve, hogy a főpap is ugye itt a földön ember volt, ő is vétkezett, és mielőtt az Isten elé járulhatott volna a bűnök eltörlése véget, ezért előtte önmagáért kellett áldozatot bemutatnia. De ezután nézzük meg, mi volt a feladata. A 7-től a 9-ig terjedő versekben, valamint a 15 és 16. versekben a következőt olvasom. Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához. És vessen sorsot Áron a két bakra, egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot azáz elért. És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul. Utána így olvasom a 15. és 16. versben, és ölje meg a bűnért való áldozati bakot, amely a népé, és vigye be annak vérét a függönyön belül, és úgy cselekedjék annak vérével, amint a tuloknak vérével cselekedett, hintse ugyanis azt a fedélre, a fedél elé. Így szerezzen engesztelést a szent helynek, Izrael fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt, mindenféle bűnei miatt, így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttük van, az ő tisztátalanságai közepette. Tehát azt látjuk, hogy két kecskebakot kellett odavinni ezen az engesztelési napon, és sorsot vetettek a két kecskebakra. És azt olvastuk, hogy az egyik sorsot az Úrért, tehát az egyik sors az Úrért való állat volt, a másik pedig kecskebak, a másik pedig az Azázelért való kecskebak. És azt olvassuk, hogy először az egyik kecskevakot, ami az Úrért való áldozatot jelentette, ezt meg kellett ölni, és ez volt a különbség a naponkénti bűn elrendezés és a főpapi szolgálat, azaz a nagy engesztelési napi szolgálat között, hogy ekkor az áldozati állatnak a vérét be kellett vinni a szentek szentjébe, és azt olvastuk, hogy a frigyláda felé kellett hinteni, a frigyláda előtt, a frigyláda tetejénél, tehát ott, ahol az Isten dicsősége jelen volt. Tulajdonképpen ebből is az látható, hogy alapvetően nem volt más az áldozat, alapvetően bárány áldozat volt. Ugye már most elmondom, és többször elmondtuk, hogy ezek mind Jézust jelképezték, és Jézus szimbolizálták, ugyanúgy a papi szolgálat, ugyanígy a főpapi szolgálat, tehát az áldozat nem volt más, mint a naponkénti áldozat. A különbség annyi volt, hogy most a szentek szentjébe is be kellett menni, és ott is el kellett végezni azt, amit egyébként csak a szentének az első részében végeztek az év többi napján. És nézzük meg, mi volt még a további feladat. A 18 és 19. versben ezt olvasom, azután menjen ki az oltárhoz, amely az Úr előtt van, és végezzen engesztelést azért is, vegyen ugyanis a tuloknak véréből és a baknak véréből, és kenje meg az oltárnak szarvait körös körül, és hintsen arra a vérből az ő ujjával hétszer, így tegye tisztává, és így szentelje meg azt Izrael fiainak tisztátalanságaitól. Nagyon érdekes ez a leírás, mert tulajdonképpen azt látjuk itt, hogy el kellett végezni a vérrel való meghintést a legbelső részben, és el kellett végezni a külső részben is, és azt mondja itt ez a leírás, hogy így tegye tisztává, és így szentelje meg az Izrael fiainak tisztátalanságaitól. Tehát egyértelműen mondja ez a leírás, hogy az év közben, amikor nap mint nap hozták a bűnért való áldozatot, akkor ugye a bűnös bűnbocsánatot nyert. De a vétkei nem töröltettek még el teljesen. A vétkei még feljegyezve voltak. Tehát a naponkénti bűnbocsánat, a naponkénti bűnért való áldozat nem vette le a bűnös nevéről az ő vétkeit. Megbocsátást nyert, bocsánatot nyert, de a bűnök még ott voltak feljegyezve a templomban. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni Jeremiás könyvéből, a 17. fejezet első verséből, a következőképpen. A Júda vétke vastollal, gyémánt heggyel van felírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Igen, tehát mint egy felvésve, ott voltak az oltár szarván, ugye, amit megkentek az áldozati vérrel, tehát azt lehet mondani, hogy a naponkénti bűnért való áldozat nem törölte el a nép bűneit véglegesen. És azt láttuk viszont, hogy a nagy engesztelési napon egy évben egyszer az összes felhalmozott bűnt eltávolították a szentélyből. Ezután történt még valami. A 10. és a 20. és 22. versben a következőt olvasom. Azt a bakot pedig, amelyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába. A 20-tól terjedő versekben pedig, miután pedig elvégezi a szent helyért, a gyülekezet sátoráért és az oltárért való engesztelést, hozza elő az élő bakot, és tegye Áron mind a két kezét az élőbaknak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, és minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Tehát mi volt még a másik feladat, szinte az utolsó feladat a nagy engesztelési napon? Hogy az a bak, az a kecskebak, amire az Azázelért való sors esett, mit jelképezett ez? Ugye ez a sátánt jelképezte, az Azázelért való bak. Végén, amikor minden bűnt átvett a főpap, és kijött a szentek szentjéből, és már megtisztította a szent helyet az ott felrakódott, felhalmozott bűnöktől, akkor mint egy rátette erre a baknak a fejére az összes bűnt, ami sátánt jelképezte, és elküldték az arra való emberrel a pusztába, hogy ott viselje Izrael népének az összes bűnét, és utána ugye az állatot ott magára maradva a pusztában, ugye aztán ott egy idő után meghalt. és azt olvassuk a Szentírásban, hogy ezzel vált teljessé, ezzel a jelképes szertartással vált teljessé a templomnak a megtisztítása. És ezután már csak egy része volt a nagy engesztelési napnak. Azt olvassuk a 23. és 24. versben, hogy azután menjen be Áron a gyülekezet sátorába, és vesse le a gyolcs ruhákat, amelyeket felöltött, mikor bement a szent helybe, és hagyja ott azokat, és mossa meg a testét vízben, szent helyen, és öltse fel a maga ruháit, úgy menjen ki, talán csak idáig. Tehát a főpapnak ezek után le kellett vennie a gyolcs ruháját, amiben az engesztelést végezte, és fel kellett ismét öltenie a maga díszes főpapi ruháját, és úgy kellett megjelennie az őt váró nép előtt. Ez volt a főpapnak a feladata, egy évben egyszer így tisztították meg az ott felhalmozódó bűnöktől a templomot. De nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, hogy a nagy engesztelési napon még kiknek volt feladata. Nem csak a főpapra hárult feladat, hanem a népre is feladat hárult. És mi volt a nép feladata? Ezt olvasom a 29 és 31. versekben. 29-től 31-ig. Örökké való rendtartás legyen ez nálatok, a hetedik hónapban, a hónapnak 10-én sanyargassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény, mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat, örökkévaló rendtartás legyen ez. Tehát amíg a főpap végezte a maga szolgálatát a földi templomban, addig a népnek azt olvassuk, hogy meg kellett sanyargatnia magát, semmi munkát nem lehetett végezni, hanem teljes figyelmüket erre az eseményre kellett összpontosítani. Mit jelent az, hogy meg kellett sanyargatni magukat? Ez a kifejezés azt jelöli, hogy imában és bőjtben kellett keresni az Istent. Tehát meg kellett magukat alázni az Isten előtt. És nézzük meg, hogyha valaki nem tette mindezt, nem sanyargatta meg magát az Úr előtt, nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, mit kellett tenni azzal az emberrel a 23. fejezetben a nagy engesztelési napról szóló leírásnál, ezt a részt találjuk a 30 és 31. versben, és ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül, semmi dolgot ne végezzenek, örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre, minden lakhelyeteken. Tehát azt olvassuk, hogy az az ember nem maradhatott Izrael lelki közösségének tovább a tagja. Azt olvassuk, hogy az Úr elveszti az ilyet az ő népe közül. Tehát a népnek teljes figyelmével a főpap szolgálatára kellett irányítania. Eddig tartott a jelkép, eddig tartott az ószövetségi ünnep, és nézzük meg ezek után, hogy ez tulajdonképpen mit jelentett, mit szimbolizált mindez, és ez a valóságban hogy következett be, és hogy történik most a jelen pillanatban is. Elsősorban nézzük meg, hogy a Szentírás határozottan elmondja, hogy nem csak a földi templomot kell megtisztítani, és kellett megtisztítani a földi szolgálat idején egy évben egyszer, hanem nézzük meg, hogy ki mondja a Szentírás a zsidókhoz írott levélben, a 9. fejezet 23. és 24. versében, hogy a mennyei dolgoknak is meg kell tisztulniuk. A zsidókhoz írott levél 9. fejezet 23. és 24. versében a következőt olvasom. Annak okáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztítassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Tehát a Szentírás egyértelműen azt mondja, hogy ahogy a földi dolgoknak meg kellett tisztulniuk, és meg kellett tisztítani a földi dolgokat, amik a mennyeinek az ábrázolatai voltak, ugyanígy valóságban a mennyei dolgokat is meg kell tisztítani, és nem kézzel csinált szentélybe mende Krisztus, az igazi főpap, a földi, tehát ugye a mennyeinek csak másolatába, hanem magába a mennybe, a mennyei templomba, hogy most Isten színe előtt jelenjen meg, és végezze a templom megtisztításának, a szentély megtisztításának a szolgálatát. A múlt alkalommal áttekintettük és láttuk, hogy a kürtzengés ünnepe megvalósult, ugye az ószövetségi kürtzengés ünnepe megvalósult az új szövetség idején, ami felhívta a figyelmet a nagy engesztelési napnak a kezdetére, amiben áttekintettük, hogy a bibliai profécia egyértelműen elmondja, hogy ez 1844-től kezdődött a mennyben a valóságos nagy engesztelési nap. És nézzük meg ezek után, hogy mi is kezdődött ekkor a mennyben. Az előbb áttekintettük és láttuk azt, hogy tulajdonképpen a nagy engesztelési nap az egy szétválasztás volt az Isten népe között. Azok között, akik igazából megalázták magukat az Isten előtt, és azok között, ugye, akik nem alázták meg magukat az Isten előtt, és nem vették komolyan a nagy engesztelési napnak az eseményeit. Nézzük meg, hogy ez tulajdonképpen a Szentírás hogy mondja az új szövetségi időre vonatkozóan, mit mond a valóságot illetően. Ugye ez nem más végső soron, mint egy ítélet. Mert ugye azt olvastuk, hogy aki nem vette komolyan ezt a szolgálatát, a főpapnak ezt a szolgálatát, nem sanyargatta meg magát, az nem maradhatott Izrael lelki közösségének tovább a tagja. Nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás Jelenések könyve 11. fejezetében. Jelenések könyve 11. fejezetének a 18 és 19. verse a következőt mondja. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Ugye ez a leírás, ez az esemény valóban erre az időszakra tehető, a történelemnek erre az idejére, és nézzük meg, hogy mit mond itt a Szentírás, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak. Tehát azt mondja, hogy igen, eljött az ítéletnek az ideje, és nézzük meg, hogy mennyire az ószövetségi nagy engesztelési napnak az előképe volt ez, és ez a teljesedés volt. Azt olvassuk a 19. versben, hogy megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. Mikor láttatott meg a szövetség ládája a földi templomban? Egy évben csak egyetlen egyszer, a nagy engesztelési napon. Tehát egyértelmű a Szentírás alapján, hogy az ítélet tulajdonképpen is a nagy engesztelési napnak az esemény sorozata az egy és ugyanaz az esemény. Tehát tulajdonképpen ez az ítéletet vetítette előre. És nézzük meg Máté evangélium a 24. fejezetében, talán csak kívülről idézném az igét, mert még sok igét szeretnék olvasni, ezt az igét talán csak kívülről olvasom. Ebben a Biblia versben pedig egyértelműen azt látjuk, hogy az ítélet nem csak a halottak felett fog folyni, nem csak a halottak lesznek megítélve, hanem beszél Jézus eljövetele előtti időben arról az eseményről Jézus, hogy két asszony van a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Ugye, ami pontos fordítás szerint az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Utána azt mondja, hogy két asszony őről a malomban, és ugyanezt mondja, hogy az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Tehát a Szentírás nagyon sok helyen egy ítéletre hívja fel a figyelmünket, hogy lesz ítélet nem csak a halottak, de az élők felett is, és egyértelműen azonosítja a Jelenések könyve, hogy tulajdonképpen az ítéletnek az ószövetségi előképe a nagy engesztelési nap volt. És nézzük meg ezek után azt, hogy mi is volt tulajdonképpen a nagy engesztelési nap esemény sorozatának a jelentése. Mit szimbolizált mindez? Először is szeretném újra feleleveníteni az eseményeket. Ugye azzal kezdtük, hogy a főpapnak le kellett vetnie az ő díszes főpapi ruháját, és gyolcs öltözéket kellett felvennie. Ugye kit szimbolizált a pap és a főpap, ugye nem más, mint Jézus Krisztust. Jézus Krisztus volt az, aki bemutatta az áldozatot, ugye amiről az előbb beszéltünk, hogy szinte minden Jézusra mutatott, mert ő volt maga az áldozati bárány, de ő a főpap, ő a közbenjáró, ő a pap, tehát ő minden egy személyben. És azt látjuk ugye a Szentírás alapján, hogy Jézus, amikor elkezdte az emberért való közbenjárást, akkor levetette ugye az ő díszes öltözékét, ugye megüresítette magát, emberi formát vett fel, és ő valóban azt lehet mondani, hogy a bűnösökért való közbenjárást elkezdte, és egészen addig folytatja majd emberfiaként a közbenjárást, amíg a bűn kérdését véglegesen le nem zárja, és el nem törli végérvényesen a bűnöket. Igen, mindezt gyors ruhában, tehát a papi ruhában végzi. Egy különbséget szeretnék csak megemlíteni, a Szentírás erre is rátér, ami különböző volt a földi szolgálat és a valóság között. Ugye azt mondtuk, hogy a földi főpapnak először be kellett mutatnia az áldozatot önmagáért, hiszen gyarló emberek voltak a főpapok, ők is bűnös emberek voltak. De nézzük meg, mit mond a Szentírás, ugye Jézusnak ezt nem kellett tenni, hiszen a zsidókhoz írott levél 7. fejezet 28. verse azt mondja, hogy mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiút. Igen, neki nem kellett önmagáért áldozatot bemutatni, mert ő az örök, tökéletes fiú, és ő neki valóban, ő bűn nélkül végezte ezt a szolgálatot, tehát ő így is megjelenhet az Isten színe előtt. És ezután szeretnék tulajdonképpen rátérni az egész szolgálatnak a lényegére. Mi volt az a szolgálat, amit a pap elvégzett, amikor a bűnös odavitte az áldozati állatot a templom bejáratához? Ugye ez nem mást szimbolizált, mint magát Jézus Krisztust. Jézus Krisztust, aki átvállalja az ember bűnét, az ember mint egy saját kezüleg öli meg Jézus Krisztust, hiszen az ember vére volt, az ember bűne volt az, ami Jézus Krisztusnak az életét követelte. Igen, ez szimbolizálta a papi szolgálat, és tulajdonképpen a pap, amikor bevitte a vért a szentek szentjébe, mint egy áthárítva a szentélyre a bűnt, a bűnbánó bűnösnek a bűnét, akkor tulajdonképpen ezzel kifejezte, hogy igen, a bűnök megbocsátatnak, mint ahogy az Ószövetségben is megbocsátattak, de ezek a bűnök még felírva maradnak. A bűnbánó érzi, hogy levette az Isten róla az ő bűnének a terhét, de ugye az előbb láttuk részletesen, hogy ezek a bűnök még nem töröltettek el, hanem ott vannak a mennyei szentélyben is. Ugye Jézus ezt a szolgálatot végzi, az ember naponta keresi meg az Istent, hogy bocsánatot kérjen tőle az elkövetett bűnért, és az Isten megbocsátja az embernek a bűnét, de nem törli el az embernek a bűnét. Ezek a bűnök még ott vannak feljegyezve a mennyei templomban. Szeretném megkérdezni, hogy vajon miért van ez? Az Isten miért nem törölheti el az ember bűnét akkor, amikor az embernek megbocsát? Tegyük fel azt a kérdést, hogy egy ember az életének egy bizonyos időszakában őszinte bűnbánatra jut, és bevallja az ő bűneit, és kéri Istentől a bocsánatot, az Isten készségesen és azonnal adja. De tegyük fel azt a kérdést, nem fordulhat elő az, hogy az az ember ezután elfordul az Isten követésétől, és ezután valami olyan útra tér, ami az Istentől távol levő út, nem fordulhat elő, de előfordulhat. És akkor mi van azzal a bűnével, amire már egyszer ő bocsánatot nyert? Tehát éppen itt van a különbség a papi és a főpapi szolgálat között. A papi szolgálat ugye a naponkénti bűn elrendezést jelentette. A mostani időben, amikor az ember naponként megy Istenhez, megvallja a bűnét, és elrendezést nyernek a bűnök. De a főpapi szolgálatban, amikor a templom belső részében folyik a bűnöktől való megtisztítása a templomnak, akkor ott más történik. Ott a bűn eltörlése történik, ami pedig nem más, mint egy-egy ember életének, az egész élettörténetének az áttekintése, és egy ember egész életének a megítélése. Tehát különbség van a napi szolgálat, és különbség van a naponkénti bűnbocsánat elnyerés, és egy ember életének a megítélése között. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány bibliai példát elmondani, amik tökéletesen megvilágítják ezt az eseményt. Máté evangélium a 18. fejezetében, a táblára is felírtam, Máté evangélium a 18. fejezetében a 23-tól a 35-ig terjedő versekben Jézus egy példázatot mond el. Nem olvasnánk el a példázatot, a lényegét elmondom. Két emberről szól ez a példázat, két szolgáról. Az egyik szolga az ő urának hatalmas mennyiségű, hatalmas összegű pénzzel volt adós. És nem tudott fizetni ez a szolga, és ezért az ura elengedte kegyelemből ingyen az ő összes tartozását, tehát teljesen levette róla az ő adósságának a terhét. És utána azt olvassuk, hogy ezután ez a szolga, akinek ennyi adósságot elengedtek, találkozott egy szolgatársával, akinek egy csekély, jelentéktelen összeggel adósa volt. És amikor összetalálkozott ezzel a szolgatársával, az kérte tőle, hogy engedje el tőle ezt a kis összegű adósságot, mert most nem tudja megfizetni, de majd megfizeti. És azt olvassuk, hogy ez a szolga, aki az előbb azt a hatalmas kegyelmet nyerte, hogy minden adóssága eltöröltetett, most ő megkeményítette az ő szívét a szolgatársával szemben, és azt mondta, hogy ha nem fizetsz, akkor bevetlek téged a börtönbe, és börtönbe is juttatta. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy meghallotta ennek a két szolgának az ura a történteket, és mélységesen felháborodott. Hogy lehet az, hogy az, akinek annyit elengedett, semmi tartozása nincs többé, ő pedig nem tudott könyörületes lenni a szolgatársával szemben. És mit mondott ki ezek után? Kimondta azt, hogy ezt a szolgát, akinek már pedig az előbb elengedte az adósságát, vessék vissza a börtönbe, vessék be a börtönbe, és egész addig ott kell maradnia, míg meg nem tud fizetni az utolsó fillérig. Ugye ez a példázat egyértelműen jelképes beszéd, ugye a bűnöknek az elengedését, a bűnök megbocsátását jelképezi az adósság elengedése, és az Isten megbocsát az embernek hamisságot, vétket, bűnt, de hogyha az ember a neki juttatott kegyelmet, az Istentől elnyert kegyelmet nem jóra használja. Én nem vagyok könyörületes a másikkal szemben. Én ezután is vétkezek, könyörtelen, szívtelen vagyok, és nem az Isten törvénye szerint járok. Akkor az Isten mit tesz? Korábban megbocsátott nekem. De az én bűnöm visszahárul rám akkor, ha én elfordulok őtőle. És ez a Bibliának egy alapvető nagy tanítása. Nézzük meg Ezékiel könyve 18. fejezetét, és ott a 21-től a 22-ig terjedő verseket, valamint a 24. verset nézzük meg. Ezékiel könyve 18. fejezetében a 21-től a 22-ig terjedő verseket, valamint a 24. verset így olvasom. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Ugye ez az egyik eset. Valaki akármilyen gonoszságot cselekedett az életben, akármilyen súlyos bűnei voltak egy embernek. De hogyha az a gonosztevő megtér, és igazságot cselekszik, ugye akkor semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Ugye az isteni áldozat, Jézus áldozata elégséges minden bűn megbocsátásához, és végleges eltörléséhez. De nézzük meg a másik esetet, mit mond a 24. vers. De ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, amelyeket a hitetlen cselekedet cselekszik, nem de éljené? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen. Gonoszságáért, melyeket cselekedett, és az ő vétkéért, melyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Tehát mit mond ki az isteni igazságszolgáltatás? Ha valaki az Istent megtalálta, az Istentől kérte az ő bűnei bocsánatát, és el is nyerte, de elfordul az ő igazságától, és ismét visszaesik az ő bűnébe, akkor az Isten mit tehet ezzel az emberrel? Üdvözítheti, örök életet adhat neki? Azért, mert a múltban volt egy olyan időszak, amikor ő az Istent követte, nem? Ha ő elfordul, és végérvényesen nem tisztul meg az ő bűneitől, az ő jellemhibáitól, akkor az Isten nem tudja őt üdvözíteni. Akkor azokért, amiket már korábban elrendezett az Istennel, azaz bocsánatot kért rá, azok is visszaszállnak az ő fejére, és el kell viselni érte a büntetést. Ezért mondja a Szentírás, ezért mondja János apostol azt, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Igen, ez az ítélet fogja majd meghatározni, hogy az ember élete hogy és milyen módon alakul. Tehát mit jelképez a papi és a főpapi szolgálat ennek alapján? Igen, éljük a mi életünket. Azok az emberek, akik az Istent megismerték, és valaha az életben már áthárították a bűnüket a mennyei templomba, az Istentől bocsánatot kértek, hallgattak az Isten szavára. Azoknak az élete átvizsgálásra kerül. Az isteni ítélőszék megnézi azt, hogy az embernek az élete hogy alakult. Hogy az ember valóban megszabadult-e minden hibájától, az Isten késztetéseit elfogadta-e, és valóban alkalmassá vált-e az örök életre. Fölírtam a táblára Máté evangéliuma 22. fejezetét, ott az első 14 versben a mennyegzői ruháról szóló példázatot olvassuk Jézusnak. Ez a példázat arról szól, hogy a mennyegzői vacsorára, amire ugye mindenki hivatalos, az Isten mindenkit hív az ő országába. De azt mondja ez a példázat, hogy mielőtt valaki az Isten országának az örököse lehetne, először az Isten megvizsgálja azt, hogy az az ember alkalmas-e az Isten országára. Ez az ítélet. Amikor az embernek az életét áttekintik, hogy vajon az élete megváltozott-e, vagy csak egyes dolgokban kértem a bocsánatot, vagy pedig valóban egy tiszta fehér ruhát tudott nekem az Isten adni, hogy én valóban így alkalmassá váltam-e a mennyre. Igen, ezt jelenti a vizsgálati ítélet. És a Szentírás arról beszél, hogy ezt az ítéletet az emberek felett maga Jézus Krisztus végzi. Ez is egy olyan szép tanítása a Szentírásnak, hogy miért Jézus az, aki végzi ezt a szolgálatot, az ítéletet. Azt mondja a Szentírás, hogy az Atya senkit nem ítél, hanem az ítéletet Jézusnak adta. Miért? Azért, mert Jézus volt az, aki itt szenvedett a földön. Itt szenvedett a földön, és átvállalta az ember bűnéért járó büntetést, ezzel lehetőséget adva minden embernek az örök életre. Valóban a szeretetnek ez egy olyan foka, amit elképzelni nem tudunk. De az a végtelenül szerető Isten, végtelenül szerető Jézus az embernek akkor adhatja csak az örök életet, hogyha az ember igényli is az ő áldozatát. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy az ítéletnél a legnagyobb szeretettel lesz irántunk, de a legnagyobb igazsággal is. Hiszen ő lehetőséget teremtett az embernek a bűnből való szabadulásra. De a kérdés az, hogy az ember igénybe veszi ezt. És ő valóban tökéletesen fog ítélni az ember élete felett, hogy valóban az ember megtisztult, elfogadta az ő késztetéseit, elfogadta az ő fáradozásait az ember életében, és ennek nyomán vajon valóban az örök életre alkalmas lett-e az ember. Tehát mit mondhatunk, hogy ennek az ítéletnek tulajdonképpen mi a tétje? Ennek az ítéletnek, amikor azokat az embereket tekintik át a mennyei ítélőszékben, akik valaha Isten hívásának engedtek, akik valaha elnyerték a bűnbocsánatot, azt mondja a Szentírás, hogy ennek az ítéletnek az a tétje, Jelenések könyve 3. fejezetének az 5. versét olvastam, inkább a Biblia szavaival mondjuk ki. Jelenések könyve 3. fejezetének az 5. verse. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tehát azt mondja a Szentírás, azt mondja Jézus, hogy aki győz, aki ebben az életben meghallotta Jézus hívó szavát, aki igazából engedett a Szentlélek késztetésének, és Jézus meg tudta tisztítani az embert az ő bűneitől. Azt olvassuk, hogy akkor a vizsgálati ítéletben meghozzák a döntést afelett az ember felett, hogy nem törlik ki a nevét az életkönyvéből. És Jézus vallást tesz arról az emberről az atya előtt. Mit jelent, hogy vallást tesz róla? Azt jelenti, hogy vállalja, felvállalja azt az embert, hogy igen, ez az ember az örök életre alkalmas, mert megszabadult az önzésétől, megszabadult mindattól a bűntől, ami ebben a földi életben a nyomorúságot, a szenvedést okozza. Igen, megszabadult a bűnéből. És Jézus vállalja ezt az embert az Atya előtt, hogy az örökké valóságon keresztül a bűn nem fog tőle tovább terjedni a többi lényre, mert ő maga is megtisztult a bűneitől. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tehát az ítéletben ez dől el az ember felett, hogy vagy elnyerheti az örök életet, vagy pedig ennek az ellenkezője, ha valaki nem győz, ha valaki nem harcolja meg ezt a hit harcot, ugye, amit a Szentírás említ, ha valaki csak alkalmanként keresi Istent, vagy elfordul az Istentől, vagy meghátrál, vagy nem akarja az ő életének minden területét az Isten kezébe helyezni, hanem csak egyes részeket, azt mondja a Szentírás, aki nem győz, tehát aki nem arat teljes győzelmet, ugye akkor ennek sajnos az ellentetje is igaz, hogy annak az embernek a neve nem maradhat az életkönyvében. Tehát el lehet mondani, hogy az ítéletben tulajdonképpen az ember sorsa dől el, hogy üdvözülhet, Biblia szavaival élve, hogy méltó-e, hogy ama világot elnyeri és a halálból való feltámadást, vagy pedig nem méltó erre. És mit olvastunk az elején? Mi volt a nagy engesztelési napnak még egy jelenete, egy következő eseménye? Amikor a főpap elvégezte ilyen módon a bűnök eltávolítását a földi szentélyből, utána mit tett? Az összes megvallott és azokat a bűnöket, amelyeket igazából el lehetett törölni, azokat a bűnöket ráhelyezte a sátánt jelképező Azázel baknak a fejére. Mit jelképez ez? Amikor Isten elvégzi, Jézus befejezi a mennyei szentek szentjében ezt az ítéletet, amikor eltörli ott véglegesen a bűnöket, amikor minden egyes ember élete áttekintésre kerül az előbb elmondottak alapján, akkor utána ezeket a bűnöket, amikért egyszer Jézus szenvedett, hiszen a saját vérére hivatkozva ment be, és távolította el az ott felgyülemlett bűnöket, de utána ezeket a bűnöket még egy összegben ráhelyezi sátánnak a fejére, tehát áthárítja sátánra, és neki kell majd végső soron még szenvedni minden elkövetett bűnért, amire az embereket rávette, amire az embert kísértette. Igen, sátán a bűn végső okozója, és ezért majd a végső ítéletben, az ítélet végrehajtásakor, igen, neki kell szenvedni a legtöbbet, neki kell azért szenvedni, hogy embereket rávet az Isten ellen való lázadásra. De figyeljük meg, csak kinek a bűneivel terheltetik meg sátán, és kiknek a bűnei töröltetnek el a mennyei templomból is, ugye, ahogy a földi templomból is. Azoké, akik igazából áthárították a bűneiket, és akik igazából a nagy engesztelési napot komolyan vették, tehát valóban minden bűnüket megvallották, és valóban az életük olyan volt, hogy az ő bűneik eltöröltethettek. Tehát csak ezeket a bűnöket hárítja át végső soron Jézus majd sátánra, mint a bűn végső okozójára. Ellenkező esetben pedig azt mondja a Szentírás, hogy az embernek viselnie kell a vétke következményeit azokért a bűnökért, amelyeket elkövetett. És azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus befejezi a mennyei templomban ezt a szolgálatát, akkor Jelenések könyvében azt olvassuk a 15. fejezetben, hogy a templom megtelik füsttel, és senki a templomban nem tartózkodhat. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy az ítélet egy folyamat. Ugye az ítélet ez egy hosszabb folyamat, de egyszer csak ennek az ítélet folyamatának is vége lesz, amikor Jézus és az egész mennyei ítélőszék minden ember életét áttekinti. Igen, egyszer ennek vége lesz. És azt olvassuk, hogy amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, kilép a mennyei templomból, azt mondja a Jelenések könyve 15. fejezetének 8. verse, hogy akkor megtelik a templom füsttel, és senki oda be nem mehet. Tehát befejeződött a szentély szolgálata, befejeződött a bűnökért való közbenjárás, a bűnök eltávolítása a mennyei templomból. És ekkor azt mondja a Szentírás Jelenések könyve 22. fejezetének a 11. versében, Jelenések könyve 22. fejezetének 11. verse azt mondja, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Tehát ekkor már nincs többé bűnökért való bocsánat, bűn elrendezés, hanem az Jézus, amikor elhagyja a szentek szentjét, minden ember sorsa tulajdonképpen eldől, és ebben az állapotban marad már tulajdonképpen mindenki, hiszen azt mondja, hogy aki igaz, az legyen igaz ezután is, de aki fertelmes vagy igazságtalan, az legyen igazságtalan vagy fertelmes ezután is. És ezek után mi volt a nagy engesztelési napnak a legutolsó jelenete? Azt olvastuk, hogy a főpap levette az ő gyors ruháját, és felöltötte magára az ő díszes főpapi ruháját. És nézzük meg, ez hogy fog bekövetkezni a valóságban. Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. versét olvassuk el. Máté evangéliuma 25. fejezetének a 31. verse ezt mondja. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. A Szentírásban több helyen olvasuk ezt az evangéliumokban, hogy Jézus, amikor eljön, akkor ő dicsőségben jelenik meg. Talán egy másik igét is hadd olvassak, a zsidókhoz írott levél 9. fejezetének a 28. verse, a táblára is fölírtam. Zsidókhoz írott levél 9. fejezetének a 28. verse azt mondja, azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Tehát bűn nélkül jelenik meg. A bűn el van törölve, át van hárítva, el van rendezve az isteni ítélet szerint. Igen, Jézus Krisztus másodszor már bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. És mit olvastunk Máté evangéliumában? Jézus beül majd az ő dicsőségének királyi székében. Tehát valóban hatalommal és dicsőséggel fog megjelenni. A Szentírás arról beszél, hogy Jézus most jelenleg még a kegyelem királyi székén ül. Ezt mondja a zsidókhoz írott levél, hogy addig járuljunk a kegyelem királyi székéhez, amíg erre lehetőség van, amíg Jézus valóban a kegyelem trónján ül, hogy az ember a bűneit elrendezhesse az Istennel. És utána azt írja a Szentírás, hogy amikor ennek az időszaknak vége van, akkor Jézus kilép a mennyei templomból, felölti az ő dicsőséges öltözékét, beül az ő dicsőségének királyi székébe. És azt mondja a Jelenések könyve 22. fejezetének 12. verse, hogy és imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Tehát Jézus eljövetelekor, Jézus már hozza magával a jutalmát, hozza magával az ítélet eredményét, és ennek alapján mondja a Szentírás azt, hogy igen, ketté választja az embereket a jobb és bal keze felül állókra, hiszen ő hozza már magával az ítéletet, a jutalmat hozza magával. Tehát az ítélet az nem egy pillanatnak a műve, amikor Jézus megjelenik, hanem ez egy hosszabb folyamat, amikor minden egyes embernek a neve előkerül a mennyei templomban, a mennyei szentek szentjében átvizsgálásra, hogy az ember valóban megszabadult-e az ő bűneitől, és Jézus az ő eljövetelekor adhatja az embernek az örök élet jutalmát. Ennyit szerettem volna mondani a nagy engesztelési napról. A következő alkalommal folytatjuk ezt a sorozatot a sátoros ünneppel, és látni fogjuk, hogy ezután majd a beteljesedésben már mi az az egyetlen egy mozzanat, ami tulajdonképpen a megváltás nagyművében hátra van, és ezt jelképezte a sátoros ünnep, és ezzel foglalkozunk majd 2 hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, és akik a témával kapcsolatban beszélgetni szeretnének, vagy kérdés merül fel, egy 10 perc után erre lehetőség van. Köszönöm szépen a figyelmet. Akkor szeretném megkérdezni, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van kérdése, vagy megjegyzése. Igen?
Kérdés. két héttel.
Nem, hanem 1844-től ugye múlkor végigvedettük, hogy ekkortól kezdődik a vizsgálati ítélet. De a vizsgálati ítéletben ugye az előadásban kitértem rá, hogy a halottak is és az élők is megítéltetnek. Tehát tulajdonképpen ebben az egy ítéletben, aminek a szempontjai teljesen egyformák a korábbi nemzedékre, akármelyik korok nemzedékére vonatkozóan, tehát ugye a szempontok ugyanazok, egyetlen egy a kérdés, hogy ki az, aki megszabadult a bűneiből, ki az, aki az isteni mércével mérve alkalmas az örök életre.
Na,
igen.
Az a 840.
kérdés, hanem akkor kezdődött el ez a vizsgálati ítéletnek a folyamata a mennyben. Tehát 1844 óta folyik. Addig tulajdonképpen Jézus a mennyei templomnak, hogyha ezt az ábrát nézzük, akkor az első részében teljesítette a szolgálatot. Tehát tulajdonképpen a közbenjárói szolgálat folyt csak odáig, a papi szolgálat, a mindennapi bűnöknek az elrendezése. És 1844-től váltotta fel a papi szolgálatot a főpapi szolgálat, amikor elkezdődött az ítélet. De ez nem azt jelenti, hogy akkor befejeződött a közbenjárói szolgálat, tehát nem lehet már bűnbocsánatért folyamodni, hanem ez is folytatódik, de közben elkezdődött az áttekintése az emberi életeknek. Ugye nyilván a halottakon kezdődött, hát ugye gondolom nyilván, és utána ez átterődik az élőkre, és Jézus eljövetele fog ennek majd ugye véget vetni ennek a folyamatnak. Ez a 44 előtti micsoda? Nem tudom, hogy mikor kerül az élőkre, én csak azt mondom, hogy a halottakon is, de az élőkön is. Tehát a Jézus eljöveteli időben élő nemzedék fölött is ez tart. De tulajdonképpen, tehát most egészen egyszerűen megfogalmazva úgy mondhatnánk, hogy ugye az Ádám és Éva esete óta, ugye halála óta, ugye emberek élnek, halnak meg a Földön. És ugye meghalnak, és hát ugye pillanatnyilag alszanak, ugye a Szentírás tanítása szerint. És azt mondja a Szentírás, hogy tehát ugye amit végigvettünk, hogy 1844-ben viszont elkezdődik az ítéletnek a folyamata, amikor elkezdik egészen plasztikusan, mondom, mondjuk Ádám és Évától kezdve az összes ember, aki valaha és az Istennek a hívását egyszer is meghalotta és engedett az Isten hívásának, tehát ugye, mert akik eleve elutasították, és eleve mindig is elzárkóztak, és visszautasították az Isten útjának a követését, hát azoknak egyértelmű, hogy hát akkor ők nem ebben az ítéletben fognak majd megítéltetni, hát ugye ők nem üdvözülhetnek. De aki valaha is engedett az Isten hívásának, ugye azoknak az élete Ádám és Éva óta minden egyes embernek a neve sorra kerül, minden egyes embernek az élete előkerül, és áttekintik, hogy valóban az élete hogy alakult, az Isten által neki adott kegyelmet hogy használta fel, megváltozott-e az élete, megszabadult a jellemhibáiból. Tehát, hogy alakult az élete végső soron, hogy végső soron ki lehet-e azt mondani, hogy ez egy megtisztult élet, Isten követő élet volt, és el lehet törölni végérvényesen az ő bűneit. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Most először szeretném megkérdezni, hogy másnak van-e még kérdése, és utána erre a kérdésre az élőknek a kérdésére visszatérünk. Igen, csak azért, hogy másnak a kérdése is előkerüljön. Igen. Igen? Nem, hanem itt az, hogy örökkévaló rendtartás, ugye amikor ezeknél az ószövetségi ünnepeknél ezt találjuk, ugye akkor egyértelmű volt, hogy egészen addig, amíg az árnyék szolgálat tart, ugye árnyék szolgálatnak nevezték az egész földi ceremoniális törvények által meghatározott templomi szolgálatot. Ugye ezért nevezik árnyék szolgálatnak, mert a Biblia azt mondja, hogy ezek csak árnyékai a bekövetkezendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát örök rendtartás, ugye a Pászka ünnepénél is ez volt örök rendtartás. Tehát évenként ismételni kellett ugye egészen addig, amíg ez érvényben volt. Addig nem volt ez alól felmentés. Tehát minden évben ismételni kellett, amíg érvényben volt. De amikor Jézus meghalt, ugye amikor elkezdődött a valóság, a megváltás valóságban elkezdődött, akkor onnantól kezdve már az árnyék szolgálat ugye jelentőségét veszítette, akkor a templom kárpítja ketté hasadt, ugye aljától a tetejéig, amivel Isten azt akar akarta kifejezni, hogy ennek már nincs jelentősége, hiszen hogy kezdődtek az évenkénti ünnepek? Ugye kezdődött először a Pászka ünnepével, ami mire mutatott rá? Ugye rámutatott Jézus halálára, ugye ez volt az első ünnep. Amikor Jézus valójában meghalt, tehát ez az egész előkép beteljesült, akkor már nem volt szükség többet az előképre, mert a valóság megtörtént. Tehát egészen egy másik helyen azt mondja, hogy a megjobbulás idejéig kötelezők, tehát amíg el nem jön az igazi, addig kötelezőek ezek, utána természetszerűleg érvényüket veszítették. Igen, így van, a Szentírásban így van, különböző. Így van. Milyen összefüggésben, ugye egy általában, vagy pedig most ehhez tűnik a szent szónak, ugye a jelentése az alapvetően az, hogy elkülönített. Tehát a szent az elkülönítettet jelent, tehát ugye a földi, tehát ugye itt az Isten is, amikor meghatározta ezeket a dolgokat, tehát ugye a mennyei, tehát a földi templommal kapcsolatos tevékenységet meg az egyéb tevékenységet, ugye azt mondja, hogy különbséget tudjanak tenni szent és nem szent között. Tehát ami elkülönített, az Isten számára elkülönített. Teljesen az Isten számára, az odaszentelt, elkülönített. Tehát a szentnek ez az egyik alapvető jelentése. Azért kérdezem, hogy milyen értelem tulajdonképpen, hogy az Isten számára elkülönített, ilyen értelme, hogy az Isten, tehát a szent ugye, az Isten számára fenntartott, tehát az Istennek átadott, tehát ilyen értelmű a szó, a szent szó. Azt nem értem, hogy ez hogy érted ezt az utolsó kérdést, hogy szóval mivel akarsz párhuzam állítani, hogyha, igen.
Az igazságot, mint a gonoszságot az életében, az kevesebb, tehát az 50% plusz egy, mint hogyha azt mondanám, hogy én nekem mindent tettem tökéletes.
Szeretném, hogyha egy igét idézni. Szeretném, hogy melyik igét idézed, mert szerintem ez az ige nem így hangzik. Szeretném, hogyha idéznéd, hogy melyik igére gondolsz. Mert azt mondja, mert Jézus több helyen mondja ezt, hogy aki inkább szereti az ő családját, az ő egyéb akármiét, mint nem engem, az nem méltó én hozzám. Tehát a Szentírás mindig arról beszél, hogy ha az ember valamit az Isten elé helyez az életben, lehet, hogy én egyébként Krisztust követő vagyok, szóval a Szentírás mindig erről az oldalról fogalmazza, hogy lehet, hogy én egyébként Krisztus követő vagyok, de az életemnek, ha nem minden területét rendelem alá az Isten akaratának, akkor tulajdonképpen nem vagyok méltó az Istenhez. Tehát a Szentírás mindig így fogalmaz. Azért vagyok kíváncsi, hogy melyik ígére gondolsz, mert minden egyes ige erről beszél. Például azt mondja Jakab, hogy ha valaki megtartja az egész törvényt is, de egyben vét, az egésznek megrontásában bűnös. Nem tudom, melyikre gondolsz. Melyik, Zsolt, te
rá... János 3.19-ben azt mondja, hogy ez tudja a károsztatás, hogy a világos...
Tehát azt mondom, hogy azért érdekel, nagyon érdekel, amit mondasz, hogy melyik igékből, hogy nem az, csak hogy érdekel, hogy melyik igékből következtetsz erre, mert pontosan, hogy az egész Szentírásnak az a gondolatmenete, hogy ha valaki az életét csak úgy nagyjából akarja az Istennek adni, de azért megtart bizonyos részeket önmagának, az nem egy Istennek átadott élet. És csak egész konkrét példát hadd mondjak. A bűnt az Isten hogy mérlegeli, vagy egyáltalán mikor válik alkalmassá az örök életre az ember? Mondjuk például most egészen gyakorlati példát mondok. Mondjuk egy ember az ő életében mondjuk lusta, irigy, ingerült, fösvény, és mondok még egy pár dolgot. És az életében mondjuk megszabadul a lustaságtól, és mondjuk az irigységtől, de mondjuk nem szabadul meg az életében mondjuk a haragtól és az indulatosságtól. Mondjuk minden más területet átad Istennek, de ez úgy dédelgeti magában valami miatt. Akkor szeretném kérdezni, hogy alkalmas az örök életre, nem? Hát a mennyben mit kell tenne? Ugye akárkivel csak kapcsolatba kerül, vagy valamivel, ott is a haragot és az indulatosságot terjeszteni tovább. Tehát érted, szóval azért mondom, hogy hiába szabadul meg az ember sok mindentől, de hogyha nem az egész életét adja az Istennek, igen, egy pillanat mindjárt, tehát hogyha nem az egész életét adja át az Istennek, akkor nem alkalmas az Isten országára, hiszen a bűn az micsoda, az rombolja a környezetet, ugye önmagunkat is, és a környezetet is. És nem elég, hogyha egyből vagy kettőből megszabadulunk, hanem...
De akkor mindenkinek papnak kéne
lenni. Hát igen.
Azt
mondja, így van, nagyon-nagyon-nagyon jók a kérdések, nagyon örülök. Azt mondja a Szentírás, igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy mindannyian, igen, azt mondja a Szentírás, hogy mindannyian papok vagyunk. A következőt mond, azt mondja Péter apostol, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartásra való nép vagytok. Ugye, hogy csirdesétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hadd mondjak el valamit. Nagyon örülök ezeknek a kérdéseknek, még egyszer hadd mondjam, mert ilyenekre az előadásban nincs idő kitérni. De a következőt hadd mondjam. Mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, hogy minden egyes ember bűnös. Minden ember bűnös. Igen, köszönöm az igét. Ézsaiás azt mondja, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. És igen, és nincs-e testben épség, csupa sebb, tuba, csupa dagadás. Tehát ugye azt érzékelteti, hogy jellemhibáink keresztül kasul átszőnek bennünket. De azt mondja a Szentírás, hogy az isteni áldozat éppen ezért volt, hogy az embert meg tudja szabadítani a bűneiből. A megváltásnak pontosan ez a célja, nem a megváltásnak, nem csak az a célja, hogy az Isten nekem Jézus áldozata révén meg tudjon bocsátani, hanem az az áldozatnak a célja, hogy utána engem jobbá tudjon tenni. Amikor én megismerem az Isten szeretetét, megismerem azt, hogy ő milyen áldozatot hozott értem, ez engem késztet arra, hogy én ne süllyedjek vissza újra ugyanabba a bűnökbe, hanem erőt kapok az Istentől, hogy én tudjak harcolni és küzdeni az én jellemhibáim ellen. És a hívői élet azt kell, hogy mondjuk, hogy erről szól. De ez nem egy kilátástalan küzdelem. Azt mondja a Szentírás, hogy ez egy nemes harc. Ez egy küzdelem, mert mindannyiunknak van hibája, amiből az Isten ki akar vezetni. De az Isten esküvéssel ígéri azt, hogyha én átadom az életemet magam, tehát neki átadom, és azt akarom, hogy ez a cél megvalósuljon bennem, nem az én erőmből, mert az én erőm gyenge és elégtelen, de az én eltökéltségem, az én odaszánásom, az én akaratom az Isten erejével egyesül, és ő megtisztítja az embert minden bűnből, és ez az, ahova el kell jutnunk, és el is lehet jutni. Ezt az Isten ígérte, és meg is valósítja az emberben. Igen?
Nem.
Ilyen értelemben nem. A pap az tulajdonképpen mit jelent? Ugye a papnak mi volt a feladata az Ószövetségben? Ugye a papnak az volt a feladata, hogy az embereket, az ember és Isten között ugye végezze a közbenjárást, az engesztelést, az embereket megbékéltesse az Istennel. Tulajdonképpen azt mondja a Szentírás, hogy nekünk ugyan ez a feladatunk. Azt mondja, hogy az Új Szövetségben mindnyájan papok vagyunk a szónak abban az értelmében, nem az, hogy mindenki lelkész, mert ugye hát van, aki lelkész, van, aki ilyen értelemben pap, de az egyetemes papság elve az azt jelenti, hogy mindenki, aki megismerte az Istent, mindenki, aki megismerte az ő szeretetét, elkötelezett a tekintetben, hogy más emberre is megossza ezt az örömet és ezt az ismeretet. Hogy az ember életének az legyen a célja, hogy ne csak én egyedül meneküljek meg, hanem hogy másoknak is el tudjam mondani ezt a jó hírt, ezt az örömhírt, hogy van lehetőség a bűnből való szabadulásra és az örök életre. Ilyen értelemben papok mindenki, aki megismeri az Istennek az evangéliumát.
Nem.
A Szentírás azt mondja, Jézus azt mondja, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát Jézusnak ez a szándéka az emberekkel kapcsolatban, hogy ugye mindenki maradjon a helyén. Ugye Pál apostol is mondja, hogy így hivattál el, szolgai formában maradj úgy, így hivattál el, maradj úgy. Szóval azért... Egy példa például, amikor a keresztelő Jánoshoz mennek ugye az emberek, hogy megkeresztelkedjenek, és ugye keresztelő János prédikálja a megtérés evangéliumát, és ugye oda jönnek hozzá a katonák, ugye oda jönnek a vámszedők, hogy mit cselekedjenek, akkor mit mond nekik? Azt mondja, nem azt mondja, hogy hagyjátok ott a foglalkozásotokat, és mit tudom én, mit tegyetek, hanem azt mondja a vámszedőknek, hogy a ti munkátokat becsülettel végezzétek. Tehát ne követeljetek többet, mint ami előtökben rendeltetek. Igen, a mindennapi munkátokat becsülettel végezzétek, és ezzel is az Istenre terelitek a figyelmet, az Istennek a szeretetére, hogy ő megváltoztatott benneteket. Katonáknak mit mond? Ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Tehát a Szentírás soha nem azt mondja, hogy ha valaki megismerte az Istent, akkor vonuljon el, és csak ezt tegye, hanem azt mondja, hogy élje az életét az olyan értelemben, tehát úgy, hogy a mindennapi, ami hozzátartozik a létfenntartáshoz, ami ugye a családi, meg egyéb életet, de ezen között egyetlen egy legyen mindenek között a legfontosabb, hogy magam az életemben, a mindennapokban meg tudjak tisztulni, és hogy más embereket is ehhez tudjak segíteni. Egy pillanat még ehhez, Zsuzsika, te az élőkről, mert valóban ez egy óriási nagy kérdés az ítélet kapcsán, mert ugye azok, akik idáig meghaltak, tehát ugye azoknak az bizonyos értelemben szalott, ott egyszerűbb a helyzet, mert ugye az ember élet lezárult, a halál véget vetett az ember életének, és ott az Isten áttekinti az embernek az egész életét ugye a halála pillanatáig. Tehát ebből a szempontból ez egy egyszerűbb helyzet. De mi van az élőkkel? Mert ugye egy idő után ugye az élők is rákerül az ítélet, és Jézus, amikor eljön, tehát soha nem úgy fog eljönni Jézus, hogy egyszer csak mindenki meghalt már, mindenki leélte a maga életét, kifogy az emberiség, és akkor ugye Jézus már csak a halottakon ítél, ugye, és akkor úgy föltámasztja a halottak, aztán nem erről van szó, hanem Jézus egyszer csak ugye hamarosan meg fog jelenni, hogy a bibliai jövendőlések mutatják, és akkor ugye az emberek tömegei fognak élni ezen a földön. Tehát szükséges, hogy még Jézus eljövetele előtt ezeken az élőkön is az ítélet végbe menjen. Tehát valóban ez ebben az óriási komoly tanulság és tanítása mi számunkra, mi nemzedékünk számára, amikor az ítélet zajlik, hogy nekünk azzal kell számolni, hogy nekünk esetleg már nincs egy emberöltő időnk arra, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinkből, hanem nekünk most kell komolyan venni a megtisztulásnak ezt a munkáját, most kell az Isten komolyan keresnünk, és az Isten azt ígéri ebben az időben, hogy tehát ugye Jézus eljövetele előtt, ő tisztít magának egy népet, egy olyan népet, tehát emberek tömegéből fog ugye ez összeállni, akik megtisztultak, akik az életüket átadták neki, és tulajdonképpen itt Jézus eljövetele előtt itt van az ígéret, hogy egy egész nép lesz, tehát egy egész embertömeg lesz, akik valóban az egész életüket átadták Istennek, és Jézus meg tudta őket tisztítani. De ez valóban ez egy hatalmas nagy hát kiváltság is, hogy ebben a korban élhetünk, de ez egy óriási figyelmeztetés is, hogy az ember ne várjon arra, hogy ugye majd az életemben ekkor vagy akkor, hanem azt mondja a Szentírás, ugye, hogy maha az ő szavát halljátok, mert nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart még a mennyben ez a szolgálat, hogy Jézus mikor fogja befejezni a mennyei templomi szolgálatot. De még egy dolgot hadd mondjak el. Hadd mondjam el azt, hogy nekünk ezekre az eseményekre soha nem szabad félelemmel tekinteni ilyen értelemben, mert Jézus megígérte azt. Azt mondja Jézus, hogy aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem, és senki ki nem ragadhatja az én kezemből. Ha valaki igazából az ő szívét az Istennek akarja adni, tehát eldönti, hogy én az Istent akarom követni, én nem akarok ebben a világban így élni, hanem én ezeket az elveket akarom megvalósítani, és én örök életet szeretnék nyerni, én az Istent szeretem, és őt akarom követni. Azt mondja a Szentírás, Jézus azt ígéri, hogy azt az embert senki ki nem ragadhatja az ő kezéből. Azt mondja Pál apostol, hogy sem magasság, sem mélység, sem semmi más esemény, semmi nem ragadhat, vagy nem szakíthat el bennünket az Isten szerelmétől. És Jézus megígéri azt, hogy ő mindent megtesz az ember érdekében, hogy mi meg tudjunk szabadulni a bűneinktől most ebben az időszakban. És a jelek, a bibliai jelek, a bibliai proféciák nagyon-nagyon ebbe az irányba mutatnak, hogy a világunknak nincs már, én nem tudom mennyi ideje, hanem ezek az események nagyon-nagyon felgyorsultak, amikről beszél. Időt nem lehet mondani, nem semmi ilyesmit nem lehet mondani, mert ugye semmit nem tudunk erről, azt mondja Jézus, hogy a napot és az órát nem lehet tudni. Mi csak azt látjuk, hogy a jelek hogy teljesednek, milyen események teljesedtek már, mi van még hátra, látjuk ugye, hogy a bibliai proféciák mennyire teljesednek a valóságban. Na hát ugye ez nem ennek a sorozatnak a témája, tehát ebben most nem mehetünk bele, mert ez egy óriási nagy téma megint, de ezek valóban azt mutatják, hogy tényleg ebben az időben élünk. Igen. Persze, hogy nem, igen. Tudnélik, annyit szeretnék erről elmondani, hogy és most ezt egy egész folyamatba szeretném beágyazni azt, amit mondtál, és amit tulajdonképpen megjegyeztél, hogy tulajdonképpen az Isten hogy végzi az emberben ezt az egész folyamatot. Elsősorban azt kell, hogy mondjuk, hogy csak önmagában ezzel a ténnyel szembesülni, az ítéletnek a tényével, Hát ugye a sorozatunk nem teszi azt lehetővé, hogy még előtte mennyi előkészítő alkalmat tartsunk, de most azért mégis muszáj erről szólni, hogy az ítéletnek a tanítása a Bibliában nem csak egy olyan tanítás, hogy itt az ítélet, és akkor ennek semmi előzménye nincs, és akkor az ember oldja meg a kérdést úgy, ahogy tudja, hanem a Szentírás arról beszél, hogy pontosan Jézus eljövetele előtti időben azt mondja a Szentírás, hogy az evangélium minden emberhez el fog jutni. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus ígéretet tesz arra, hogy mindenki hallani fogja az evangélium üzenetét, és mindenki választást fog tudni tenni. Pontosan amiatt, mert ilyen korban, ilyen rendkívüli korban élünk. Az Isten nem engedi azt, hogy úgy záruljon le a kegyelmi idő, Jézus eljövetele úgy következzen be, hogy valaki ne hallott volna erről. Tehát az Isten mindenkit megszólít. De mi az, hogy az Isten mindenkit megszólít? Nem csak úgy, hogy igen, valahol hallottam ezt, és akkor kész engem megszólított ez az egész üzenet, hanem az Isten a Szent Lelken keresztül az embernek a szívén munkálkodik. Vágyat ébred benne az Isten követése után. Meglátja az ember az Isten szeretetét. Meglátja azt az áldozatot, amit a menny azért hozott, hogy én üdvözülhessek. A következő alkalomról muszáj annyit még elmondanom, hogy a következő alkalommal pontosan az örök életről lesz szó a sátoros ünnepnek a kapcsán, hogy az Isten mit készített az ember számára, milyen ajándékot ad az embernek. Az Isten mindezt felkínálja az embernek, megmutatja, a Szent Lelken keresztül ad gondolatokat, késztetéseket. És az embernek mi a feladata, vagy mi a teendője ilyenkor? Az ember eldönti, hogy én akarok ennek engedni, ennek a késztetésnek, vagy nem akarok. Én el akarom nyerni az örök életet, amit az Isten nekem felajánl, vagy nem. Hogyha én igent mondok az Istennek a késztetésére, és miben áll az Isten késztetése? Ugye arra, hogy ismerjem meg jobban az ő igéjét, közeledjek felé, és vegyem komolyan az ő kijelentéseit. Szóval az Isten minden alkalommal egy picikét lép tovább az ember életében, és minél közelebbről és közelebbről vonja. És mi az én feladatom? Hogy ne álljak ellene az ő késztetésének, ha tényleg én őt szeretném követni az életben. És az Isten pontosan tudja, hogy engem milyen helyzetekbe kell beleengedni, mit fog az én életembe hozni, hogy úgy csiszoljon, úgy neveljen, hogy én tényleg alkalmassá tudjak válni az örök életre. És itt jön most, itt szeretném hozzátenni arról, amit te mondtál, hogy és ennek része az Isten munkájának, az ember lelkében, az Isten ember lelkében végzett munkájának egy része az, hogy elvezessen bennünket igazi bűnbánatra is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy távolról nem igazi bűnbánat az, amikor én tiszta fejjel azt mondom, hogy hú, hát igen, ez nem volt jó. Tehát amit az előbb mondtál. A bűnbánatot az Isten lelke munkálja az emberben, az Isten Szent Lelke készíti az embert igazi bűnbánatra, de ennek is megvannak a maga előfeltételei. Nekem elsősorban meg kell ismernem ehhez az Isten áldozatát, Jézus áldozatát. Meg kell ismernem azt, hogy az én bűnöm mit jelent a megváltás terve szempontjából, hogy ez Jézusnak a terhét növelte, hogy ezért Jézus szenvedett. Nekem át kell élni azt, hogy mit jelent az, hogy ahhoz, hogy én a bűn büntetése alól megmeneküljek, helyettem az ártatlan kellett, hogy szenvedjen. Az ember meg kell, hogy ismerje Jézus szeretetét. És amikor az igéből ezt megismeri, amikor már nem csak azt látja, hogy igen, a 10 parancsolat azt mondja, hogy mit tudom én, ne lopj, és én ma loptam, vagy azt mondja, hogy az Isten nevét hiába felneved, és én ma felvettem, és akkor tudom, hogy ez helytelen, ez még nem elég ahhoz, hogy igazi bűnbánat legyen. Az Isten el akar vezetni az ő Szent Lelke által az evangéliumig, Jézus áldozatáig, hogy ennek a fényében lássam a bűn kérdését, hogy igen, mert én ma ezt tettem, ezért nekem meg kellene halni, de nem kell meghalnom, mert valaki helyettem szenvedett, és amikor én igazából feltekintek a keresztre, és meglátom, hogy a bűnnek milyen következménye van, és hogy nekem nem ezt kell elszenvedni, hanem ezt valaki elszenvedte helyettem, azt mondja Pál apostol, hogy az Isten jósága az embert megtérésre indítja. Igen, és akkor a Szentlélek munkálja az emberben ezt a folyamatot. Igen, tehát szóval most ezen az úton vagy, igen. Értem. Igen. Hát nézni, erre a következőt tudom mondani, hogy az biztos, hogy az egész Szentírásnak a tanítása valahol egy csodálatosan egyszerű tanítás, hatalmas, magasrendű gondolatokkal, de egyszerű, tiszta, világos tanítás. És amikor azt mondod, hogy meseszerű, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hát a legszebb mesénél is szebb, hogyha ezt így lehet nevezni, szóval a leggyönyörűbb, ami valaha csak létezhet, és egyáltalán, amit az ember el tud képzelni. Igen. De viszont ilyen értelemben, hogy mégis a leggyönyörűbb, mert a legszebb kilátást mutatja az embernek, és egy tényleg egy olyan lehetőséget, amit ember elgondolni nem tud, hogy tulajdonképpen ilyen létezhet. De hogy az ember ezt komolyan tudja venni, és tényleg ne csak egy mesének fogja fel, és ne csak úgy gondolja, tehát hogy ez a kísértéstől megszabaduljon az ember, én úgy gondolom, hogy ennek az egyik legjobb módszere és eszköze a bibliai proféciáknak az ismerete. Tehát ugye aztán nem voltál itt a múltkori alkalmon. Tehát a múlt alkalmon is egy olyan proféciát tekintettük át a Szentírásban, ami egyszerűen évszámokat jelent, tehát hosszú-hosszú évszázadokkal, évezredekkel előre a Szentírás kijelentéseket tesz bizonyos idői proféciákra vonatkozóan. És ezek a maguk idejében történelmileg bizonyíthatóan teljesedtek. A múlt alkalommal például a beszélgetésben átvettük és röviden áttekintettük az egyik legnagyobb ilyen proféciát, az előadásban volt szó a 2300 éves proféciáról, és de ezen belül pedig volt szó arról a proféciáról, ami több mint 500 évvel Jézus megszületése előtt pontosan meghatározta, hogy Jézusnak melyik évben mikor kell meghalnia. Jézus pontosan akkor halt meg. Szóval, amikor ez de csak egy, több ilyen idői profécia van a Szentírásban, és hogyha az értelemre appellálsz, tehát olyan értelemre, hogy te csak racionálisan tudsz gondolkodni, hát a Bibliánál ilyen értelemben racionálisabb könyv kevés van, mert valóban minden állítása igaz, bizonyíthatóan igaz, tehát amik már beteljesedtek, bizonyíthatóan igazak, tehát a Szentírás ilyen értelemben egy igazolt könyv, önmagát igazolja és bizonyítja, hogy a szavai teljesedésbe mennek. És hogyha az ember ezt így nézi erről az oldalról, akkor azt mondom, hogy igen, amikor már a 88%-a vagy 90%-a teljesedett minden jövendőlésnek pontosan úgy, ahogy az Isten előre kijelentette, akkor azt mondom, hogy igen, a maradék 10 is ugyanazzal a biztonsággal fog teljesülni, ahogy a korábbiak teljesedtek. Jézus maga mondja azt, hogy ezeket előre mondtam néktek, hogy amikor majd meg lesz, akkor higgyetek. Tehát Jézus maga is mondta, hogy ezeket azért adja, hogy az ember hite növekedjen a Szentírásban, hogy a Szentírás tekintélye megalapozott legyen előttünk, hogy az Isten szavát komolyan vegyük, hogy igen, mondta, beteljesedett, előre mondta, később beteljesedett, úgy a maga idejében. Tehát azért mondom, hogyha innen indulunk ki, akkor valóban láthatjuk, hogy a Szentírás egy olyan könyv, aminek minden állítása igaz, és meseszerűen szép, azaz még annál is sokkal szebb, de minden szava igaz. És az ember a saját életéből is lemérheti. Nagyon-nagyon szép volt, de talán csak a végét még hadd módosítsuk úgy, hogy nem az, hogy ha valaki elsajátít valamilyen szemléletet, vagy valamilyen rendezőelvet, hanem a Biblia önmagát magyarázza. Tehát a Bibliának, a Biblia értelmezésének megvannak a Biblia által definiált szabályai. Tehát a Biblia erről határozottan beszél, hogy mit, hogy kell érteni, mi mit jelent. Szóval az ember nem önkényesen magyarázhatja a Bibliát, hanem mondom, a Bibliában lefektetett elvek vannak a Biblia magyarázatával kapcsolatban. És hogyha ember nem kell más tenni, csak megfigyeld ezeket az elveket, hogy Biblia mit mond az önmaga értelmezéséről, és hogyha én azokat az elveket követem, amit a Biblia meghatároz a saját maga megértése szempontjából, mint elengedhetetlen feltételeket, ha én ezt valóban ezeket figyelembe veszem, és ezeknek a feltételek, tehát ezekkel a feltételekkel meg tudom érteni az Isten mondani valóját.
Igen.
A következő, akar Zsuzsika erre mondani valamit? Mondja ezt a mondani is. Mondjam, amit Zsuzsika kezdett el mondani, én ehhez szeretnék kapcsolódni, és ezt szeretném pontosan elmondani, hogy tulajdonképpen nem csak a CET halat nehéz elképzelni, de ugyanúgy nehéz elképzelni a Verestenger kettéválását, ugye, és még mondhatnánk a Bibliának a csodáiznak a sorozatát. De azért egy dolgot hadd mondjunk, hogy az a kérdés, hogy az ember elfogadja egyáltalán Istennek a létét, és ebből kell kiindulni. Én elfogadom-e Istent? Ha elfogadom a Bibliában bemutatott Istent, aki azt mondja, hogy ugye ő adott törvényszerűségeket, ő teremtette a világot, ugye minden az ő hatalma által áll fenn, és az ő hatalma felfoghatatlan, és az ő bölcsessége végtelen, kérdés, hogy elfogadom-e ezt? Ha azt mondom, hogy én nem fogadom el az Istent, mert szerintem az Istennek korlátozott a hatalma. Azt mondhatom, de akkor én a Bibliában már nem hiszek. De ha azt mondom, hogy én hiszek az Istenben, hiszek abban az Istenben, aki azt mondja, kijelenti magáról, hogy előttem nincsen lehetetlen, ez a kérdés. Ha én azt mondom, hogy hiszek, akkor igen, az Isten ezt is meg tudja tenni, azt is meg tudja tenni, és az Isten mindent meg tud tenni. Az Isten az általa adott törvényszerűségeket akármikor felfüggesztheti, az Isten akármit megtehet. Az első lépést kell eldönteni, hiszek-e az Istenben, vagy nem. És ha hiszek az Istenben, hiszek az önmagát kinyilatkoztató Istenben, aki kijelenti, hogy igen, én ezt meg tudom tenni, mert én nekem mindenre van hatalmam. Ha hiszek benne, akkor az részletkérdés, hogy cethal vagy, tengerkettéválás, vagy mannahullás, vagy halott feltámasztás, vagy gyógyítás, ezek már részletkérdések, mert miért? Mert egyiket nehezebben tudjuk elképzelni. Azt könnyebben el tudjuk képzelni, hogy valaki meggyógyul a leprából, azt nehezebben, hogy a cethal nyomában van 3 napig.
Némelyik dolog, mint a provokációnak tűnő Isten részében.
Szóval azért, mert a mi számunkra az egyik esetleg közelebb van az ember gondolatához, a másik pedig távolabb van.
Persze.
Igen, tudom, csak azt mondom, hogy ez ugyanaz, végsősorban ugyanaz a hatalom. Most szeretnék valamit... Igen, tessék, igen? Nem, Borika, nem. Igen. Ilyen vásárlás kérdés, de minden területén az életnek, hogyha az ember imádkozik az Istenhez, és kér az Istentől komolyan, tényleg az Istenre hagyatkozva, az Isten meghallgatja az embert. Az Isten tényleg arra hívja föl az embert, hogy, hát nagyon furcsa, hogy ezt mondom, de tegyük próbára őt. Olyan értelemben, hogy azt mondja, hogy hív segítségül engem, és majd én megfelelek neked. Azt mondja, kiálts hozzám, és én megfelelek, és mutatok neked dolgokat. Az Isten erre hívja az embert, hogy mi személyesen győződjünk meg az ő hatalmáról. És attól kezdve hadd mondjam, amikor egyszer az életedben majd meg fogod tapasztalni, hogy imádkozol az Istenhez egy helyzetben, ami teljesen reménytelen, és az Isten megadja és megoldja azt a lehetetlen helyzetet, többet nem fogsz kételkedni a cethalban sem. Volt mert megtapasztalod, volt már ilyen, hogy...
Azóta megint kételkedek.
Hát igen. Már pedig a Szentírás azt mondja, hogy ne legyünk feledékenyek. Ugye a Szentírásnak az egyik legnagyobb tanítása, az egyik legnagyobb kulcs szó, hogy emlékezz. Figyeljük meg, hányszor mondja, emlékezz meg, emlékezz vissza. Tehát nekünk állandóan emlékezni kell az Istennek ezekről. Igen. Ott jelentkezett még valaki, és utána most folytatva, mint a Zsuzsika mond, ugye azt mondja Jézus, hogy ahogy Jónást 3 napig volt a cethalnak a gyomrába, úgy kell az ember fiának is ugye 3 napig ugye fogva tartatni majd a halálban, tehát a sír által. Tehát Jézus maga hivatkozik erre, pontosan így van, hogy a Zsuzsika mondta. Hát én azt hiszem, hogy be kell fejeznünk a beszélgetést, és ezeket a gondolatokat majd folytatni lehet 2 hét múlva, és akkor mindenkit szeretettel várunk.